Elsősorban arról van szó, hogy az Európai Parlament valahogy új szabályzatokat hozott, elsősorban ami a borok címkézését illeti. Az elmúlt periódusban, az elmúlt időszakban megjelentek olyan borok, amelyek alkoholmentesített, nem alkoholmentes, ezt szeretném vagyis leszögezni az elején, mert nem alkoholmentes borok, hanem alkoholmentesített borok, tehát olyan borok, amelyek valamikor tartalmaztak alkoholt, és ezeket különböző eljárással az alkoholt kivonták a borból. Na, megmondom őszintén, hogy én erről a témáról soha nem szoktam beszélni, most se fogok beszélni, mivel egy óriási, egy őrültség, egy bolondság, amit még a világ nem látott. Az Európai Bizottság valahogy ebből a szempontból a kicsit rendbe akarja hozni a dolgokat, úgyhogy ezeket a borokat, ezeknek a boroknak ugye az alkoholtartalmát nullába vagy 0,03-ba akarja kifejezni, de véleményem szerint ennek az égvilágon semmi fontossága nincs, ami a borászatokat illeti, sőt, ami az erdélyi vagy az anyországi borászatokat illeti, hiszen mondhatni azt, hogy 80%-uk elhatárolódnak ettől a hülye technológiától, hiszen ez eltávolít bennünket a gyökereinktől, eltávolít bennünket a hagyományainktól, eltávolít bennünket azoktól a dolgoktól, amiért az őseink ezelőtt 2-5 vagy 1000 évvel már dolgoztak és készítették a minőségi borokat. Én azt mondom, hogy ma már az égvilágon minden megtörténhet ebben a mai világban, és semmi nem kell csodálkozzunk, de csodálkozhatunk, de semmi értelme. Ez az első dolog. A második dolog, ugye már régóta megtörtént az, már régen megtörtént az, hogy a címkékre különböző kötelező feljegyzéseket kell, hogy megjelenítsen a termelő, ugye az alkoholfokot az kötelező feltüntetni minden boros címkének, általában a házcímkén szokott ez megjelenni, de a házcímkén még kötelező feltüntetni azt, hogy kén-dioxidot tartalmaz-e vagy nem, ez azért, mert vannak egyes fogyasztók, akik netán allergikusok a szén-dioxidra. Aztán, ami nagyon fontos, és amiről kevesen tudnak, az, hogy minden egyes házcímkén megjelenik egy QR-kód, ugye, amit le lehet olvasni, és ez a QR-kód tartalmazza mindazokat a adalékanyagokat, amelyek egyes borászok és borászatok ugye adagolnak a borokhoz, ami a különböző boroknak a tisztítását, derítését illeti. Általában ezek természetes anyagok, de mégis ezeket fel kell tüntetni. Ami még nagyon fontos, fel van tüntetve az energia tartalma a bornak, kalóriába, stb. Tehát ezeket tartalmazzák, ezek a úgynevezett kötelező QR-kódban vagy más típusban megjelentetett feliratok. Ezen kívül pedig ugye a házcímkére minden egyes termelő a saját maga kis szövegét is feltüntetheti. Hát ugye erről szavaztak újra. Ami még érdekesnek tűnik, az, hogy elsősorban ugye a borturizmus fejlesztését, amiben nagyon egyetértek, hiszen jó magam is ezért dolgozok már körülbelül 30 éve, hogy igenis fejleszteni kell a borturizmust, igenis a borfogyasztókat, a borkedvelőket el kell vigyük, meg kell hívjuk a borászatokhoz, ott ismerjenek meg bennünket, borászokat, ott ismerjék meg a borainkat. Ugye ez nagyon sokat jelent véleményem szerint, sokkal többet, mint hogyha egy palac bort valahonnan a polcról a borkedvelő kedves barátunk felmel és megkóstolja. Na most ezeknek a lehetőségeknek ugye a promotálására ígért az Európai Bizottság támogatásokat a különböző országoknak és borászatoknak, és elsősorban ugye az Európai Unión kívül történő különböző promóciós rendezvényeknek a támogatására, ami véleményem szerint egy nagyon jó dolog, de nagyon nehéz azt elképzelni, hogy tudom is én Japánból, Kínából, vagy Dél-Koreából, vagy akár Argentinából csoportok jönnének Erdélybe vagy Romániába, csak azért, hogy egy borturizmus, egy borkóstoláson, egy pincelátogatásokon részt vegyenek. De mindegy, ha nem kezdjük el, akkor nem történik semmi. Én azt mondtam volna, hogy inkább ezeket a lehetőségeket adjuk meg a hazai borfogyasztóknak, a hazai borfogyasztókat próbáljuk bátorítani, hogy meglátogassák a borászatokat, és a borásszal együtt kóstolják meg a borokat, minél közelebb álljanak a borhoz, minél közelebb, és minél közelebbről ismerjék meg a pincészetet és a szőlőszetet, valamint akár ősszel, amire én nagyon komolyan nekifogtam például, hogy igenis vegyenek részt velem együtt a bor készítés technológiában, a borfeldolgozásban, most aztán a bor készítésében. Ezeket a dolgokat kellene támogatni, ha már a borturizmust szeretné támogatni az Európai Unió, valamint ugye, amit még tartalmaz ez a bizottsági jelentés, amelyből reméljük, hogy törvény is fog lenni. Az pedig nem más, mint ugye sajnos ezt is el kell mondanom, hogy ezt is megértük, hogy támogatásokat a szőlő kivágására, tehát gyökerestől történő szőlő kivágására szintén növelni fogják a támogatásokat, aztán növelni fogják a támogatásokat a zöld szüretre, ami nem más, mint a kedves hallgatóknak és mindenkinek elmondom, mint hogyha feliratkozol zöld szüretre, az azt jelenti, hogy zsendülés előtt ugye elindulsz és ledobálod a fürtöket azért, hogy ne legyen termés. Jó magam, zsendüléskor csinálom ezt, amikor fürtitkítást végzek, azért, hogy alacsony a terméshozamot hozzak létre hektáronként, de sokkal nagyobb minőséget. Na most a zöld szüret az nem más, mint a teljes eltávolítás az összes szőlőfürtöknek a tőkéről, és ugye ezt pedig támogatják. Valamint támogatják az azon tételek, azon borászatokba beszorult tételek lepárolgását, ugye lepároktatását, amiből borpárlatokat ipari tudom is, felhasználatra készítenek, ugye abban az esetben, hogyha vannak olyan borászatok, vannak olyan országok, ahol nagyobb tételek beszorultak, ahol nagyobb tételeket nem tudtak eladni, hiszen azt meg kell ismételjük, hogy Európa és világszerte sajnos a borfogyasztás visszaesett. Na most nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy mi ennek az oka. Ugye elsősorban ez a kapkodás, ez a mindenféle, mindegyik irányba történő elindulás, ami a különböző típusú borokat illeti. Ugye a fiatalokkal nem foglalkozunk eleget, a fiatalokat nem tudjuk meggyőzni, hogy igenis egy jó minőségű bort érdemes elfogyasztani, akár egy pohárral, vagy egy fél pohárral, nem a különböző festett koktélokat, amiben nem tudjuk halvány gőzünk nincs, hogy mi van, vagy úgynevezett nulla, vagyis alkoholmentesített borokat, ugye, amiről nevetek, amikor eszembe is jut. Ugye hát ezeket a dolgokat sajnos még nem tudtuk eléggé megfogni, véleményem szerint ezeket kellene támogatni az Európai Uniónak, hogy igenis a bor kultúra fejlődéséhez járuljunk hozzá, járuljon az Unió is hozzá, hogyha már támogatni akar bennünket, úgyhogy igenis próbáljunk mindenkit meggyőzni, hogy milyen fontos szerepet tölt be az ember életében egy pohár minőségi bor.
Térjünk csak vissza, említette a szőlő kivágásra való támogatást, hogy ez milyen esetekben áll fent, hogy teljesen ki kell vágni az egész szőlőst.
Na most van egy olyan elképzelés az Európai Unióban, az Európa területén, az Európai Unión túl nagy a szőlő terület. Ezt tudni kell. Tehát van egy ilyen felfogás, hogy túl nagy a szőlő terület. Már ez is egy nagy hülyeség. És akkor a franciák, mivel elég komolyan náluk is nagyon komolyan visszaesett a borfogyasztás, olyan szőlőterületekről, olyan szőlőterületeknek minősített helységekből, hogy elkezdtek kivágni a szőlőt, ami egy-két vagy három év után is tudom is, ilyen veszteség okozott a gazdáknak, és akkor az Európai Unió olyan határozatot hozott, hogy minden egyes gazda, amely kivág például egy bizonyos területi szőlőt, egy-két, három vagy bármilyen hektárt, arra támogatást kap azért, hogy kivágja, de úgy csak abban az esetben, hogy arra a területre soha szőlőt visszaültetni nem szabad, tehát engedélyt nem kap arra, hogy visszaültes. Ez az egyik a szőlőkivágási támogatás, és megmondom őszintén, hogy ma ebből a szempontból kétféle támogatás van. Van a szőlő ültetési támogatási, szintén Európai Uniós támogatás, de van a kivágási támogatás. Hogy én szőlős gazda azt akarom, hogy mit tudom én, elnézést, nem reklámozom magam, Balagézának van 150 hektár szőlője, hogyha azt mondom, hogy jövőre én 50 hektárt kivágok, ami őszintén remélem, hogy nem fog megtörténni, akkor én igényelhetek kivágási támogatást. Az egyik. A másik pedig, ugye, másikféle támogatás de pedig akkor jelenik meg, hogyha ezt a kivágást ugye különböző okok miatt kell, hogy megtegyed, valamilyen betegség felüti a fejét, pandémia, hogy így veszítsezem ki magam, ami a szőlőbe is megjelenik, ugye ez az amerikai kabóc által elég komoly károkat okozó aranyszínű sárgaság, egy vírus, ugye, amely nagy károkat okoz Magyarországon, de más borvidékeken is, hála jó Istennek, még nálunk annyira nem ütötte fel a fejét. Tehát erre is vannak támogatások, ugye sajnos ezt a gazda nem jó szántából vágja ki ezeket a területeket, hanem ezt kötelező ezeket a területeket megtisztítani a növényektől, a szőlőtétektől, mivel hogy ugye ez a szőlőgabóca egy nagyon-nagyon veszélyes kártevő, és egyik szőlőtől kerül a másikra rebdesvén, ugye ez egy vektor, ami ennek a vírusnak, ezt a vírust egyik növényről a másikra ugye átviszi, és akkor bizony-bizony megfertőzés ezeket a megfertőzött gyökeres szőlőtőkéket, ezeket köteles eltávolítani. Tehát normális körülmények között, ami a kivágási támogatásokat illeti, ugye két alkalomkor lehet felhasználni. Ez úgy van, hogy egyik zsebemből kiveszem, a másikba beleteszem, mert mint ahogy említettem az előbb, még szőlőt, új szőlőterületek létrehozása alapú támogatás is létezik az Európai Unióban, ebből Erdély, Románia is elég komolyan kiveszi a részét, az anyországban is léteznek ezek a támogatások, valamint erre inkább nem akarok nagyon belemenni, de azt is kell tudni, hogy léteznek úgynevezett területalapú támogatások. Ezek a területalapú támogatások, mondhatni azt, hogy körülbelül 5-ször vagy 6-szor kisebbek, mint például azok a területi támogatások, amelyek az olaszok, vagy a franciák, vagy a portugálok, spanyolok kapnak. Ugye hát ezért történik az meg, hogy mi, tudom is én, közép-kelet-európai termelők soha nem tudjuk a versenyt felvenni egy francia termelővel, ugye, ami az árakat illeti, tehát így csodálkozva, de láthatjuk ma is a hipermarketek polcain francia, olasz vagy spanyol borokat 9-10 leért, ugye, hiszen ők olyan területi támogatásokat kapnak, ezek a gazdák, hogy megengedhetik maguknak ilyen árakon eladni a borokat, amelyeken, hogyha egy normális, bocsánat, kérek, senkit nem akarok megbántani, mert mindannyian normálisak vagyunk, de hogyha egy normális számítást vagy számolást végez valaki, akkor lehetetlen egy palacbort 10-12 eurói, vagy bocsánat, leért a polcon árusítani. Tehát ez egy nonsens, de mégis létezik.
Amúgy az erdélyi borok meddig jutnak el? Eljutnak, ugye említette, hogy Európai Unión kívül, vagy akár a közel-keletre eljutnak?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy és egyáltalán nem akarom magamat most kiemelni ebből az egészből. Több mint 10 éve létezik az Erdély Magyar Borászok Egyesülete, amelynek jó magam vagyok az elnöke, és elég komoly harcot vívtunk és vívünk, és meg tevékenységeket azért, hogy igenis az erdélyi bortermelők nemzetiségtől függően persze, bortermelőknek a borai nem csak az országhatáron belül, hanem az országhatáron kívül is elismertek legyenek. Számunkra ez nagyon fontos, és nem csak az Európai Unióban, hanem az Európai Unión kívüli országokban is oda kerüljenek ezek a borok. Nem volt egyszerű munka, hiszen valahogy benne sok olyan kis termelőben, borászban még most is belerögződött az a dolog, hogy neki sokkal könnyebb értékesíteni a borokat lédikben, vagy netán a szőlőt a területeiről, nem pedig minőségi borként lepalackozva, szépen lecímkézve és úgy értékesíteni az európai vagy a világpiacokon, de egyre többen rájönnek arra, hogy ezt érdemes, csak így érdemes csinálni. És egyre többen csináljuk ezt, nem csak jó magam, de többen vagyunk már Erdélyben, és jó magam is több mint 16 országban mondhatni azt, hogy szállítok bort, akár az Európai Unióban, de az Európai Unión kívüli országokban, és akár Brazília, vagy Japán, vagy az államok, de egyre többen vagyunk, akik rájöttünk arra, hogy igenis ezeket a piacokat kell megcélozni, és mondja, még hozzáadhatok valamit, és ezt mindenkinek javaslom, hogy őszintén reméljük, és már vannak jelek ebbe az irányban is, ugye, hogy most egy elég komoly szerződés jött létre az Európai Unió és India, Pakisztán, tehát Ázsia ezen országai között, és ez egy óriási piacot jelent a mezőgazdasági termékeknek, és ezek között például a boroknak is, ezt is tudni kell. És ami nagyon érdekes, ugye, hogy jó magam is több borkiállításra, borpiaci rendezvényekre, tudom is, én borvásárra eljárok a Európa és a világ minden részére, és egyre több olyan kereskedőt látunk, amelyek Pakisztánból, Indiából vagy Vietnámból származnak, tehát ezekben az országokban is egyre nagyobb az érdeklődés a borok iránt, és a minőségi borok iránt, és véleményem szerint nekünk most ezeket a piacokat kell megcélozzuk. Tehát egy az egy, de továbbra is még nagyon sokat kell dolgozzunk azért, hogy igenis az erdélyi borászok termékei palackozott borként jussanak el a világ egyre több országaiba, hogyha lehetséges.
Amúgy milyen volt a legutolsó szőlőtermés, mennyire az időjárás viszontagságai, mennyire nehezítik meg a szőlészetet ilyen szempontból?
Azért különbözött régióktól, vidékektől, borvidékektől a termés, ugye Erdély délenbi részén, mint a Ménesi borvidéken is, borzasztó nagy volt az aszály, ez pedig azokon a területeken, amely a sziklásdüllőkön, meg a magasabban fekvő düllőkön található. Ezek az ültetvények bizony-bizony nagyon sokat szenvedtek, és az aszály miatt elég alacsony volt a terméshozam. De például Közép-Erdélyben, Észak-Erdélyben, ahol több volt a csapadék, ott nagyon szép termés volt 2025-ben. Ugye már azért kóstolgatván különböző rendezvényeken most zajlanak például a borversenyek Erdélyben, a helybeli borversenyek, aztán a későbbiekben, áprilisban megrendezzük az erdélyi borversenyt, ugye? Tehát már lehet érezni ezeknek a boroknak a minőségét, és érdemes is megkóstolni ezeket a borokat, szép borok, kellemes borok, ugye, és megfelelnek azoknak a trendeknek, ugye, amelyeket kívánunk. Tehát egyetértek azzal, hogy igenis a fiataloknak ajánljunk, hogy könnyedebb, kellemesebb, üdébb, friss borokat, akár fehér vagy rozé borokat, vagy vörös borokat, de nem alkoholmentesített borokat, nem borkoktélokat a jóisten szerelmére, hát ez lehetetlen ilyen dolgokat elfogadni. Tehát ezeket a borokat már lehet kóstolni, a 25-ös borokat, nagyon kellemes, szép, jó minőségű borok, mint hogy még egyszer ismételjem magamat, és akkor ezek már ugye fehérbor és rozéborokként már kezdenek megjelenni a piacon. Persze, hogy a vörösborok még egy kicsit várnak, azokat ugye a 2025-ös évjáratú borokat esetleg 26-os év végén, valamint 2027-be kerülnek a piacra. Tehát egy az egyben egy jó évet zártunk, ami a szőlő termés mennyiségét és a borok minőségét illeti. Hát ugye most már elkezdődtek, folynak a szőlőmunkálatok, folyik a meccés, ugye, ami a 2026-os évjáratot illeti. Hát ugye mi szőlészek, borászok mindig reménykedünk. Akkor is adjuk fel, hogyha van egy rosszabb évjárat, ugye reménykedünk abban, hogy a következő év mindig jobb lesz. És hát ugye nekünk ezek a szabályok érvényesek, hiszen ez a mesterségünk.
Igen, ez a meccési időszak, ez mennyire nehéz, mennyire sok embert igényel, vagy hogy kell ezt elképzelni egy ilyen nagy területen?
Hát úgy képzeljük el, hogy ez a meccési időszak ugye megkezdődik már decemberben, hiszen a klímaváltozás miatt ugye a szüret sokkal korábban befejeződik, megkezdődik decemberben, ugye, és hát folytatódik az év elején, attól függ, hogy milyen területeket kell lemetszeni a gazdáknak, akinek kisebb a terület, ugye az szokta kezdeni február vége fele, ahol nagyobb területeket kell megmetszeni, ugye ott január után, január vége fele már neki fognak metszeni. Nem egyszerű dolog azért az ord időjárás, ugye az idén is voltak ám olyan periódusok, amikor jóval mínuszfok alatt volt a napi középhőmérséklet. Az emberek, akik metszenek, ugye ezek általában olyan csoportok, akik évente ezt csinálják, meg vannak szokva, tudják, hogy kell metszeni a szőlőt. Ilyen 10-15 fős brigádok vannak külön, akár az adott helységekből, akár tudom is, én más helységekből, mint ahogy mondtam, erre szakosodott metszőkkel dolgozunk. Nem egyszerű azért, és persze, hogy ilyenkor nem lehet azt mondani, hogy na most reggel 8 órakor nekiállsz metszeni, és akkor délután valamikor befejezed. Hát valahogy ilyenkor ilyen ablakosított műszakokban dolgozunk, ugye, de kihasználjuk azokat a 2-3-5 vagy 8 órát, ugye naponta, amikor lehet dolgozni, amikor lehet metszeni. Hála jó Istennek, most egy kicsit jobbra fordult az idő. Én azért nagyon félek, ugye itt a Ménesi borvidéken, nagyon félek ettől a pluszoktól, ettől a plusz 8-10 Celsius fokoktól, hiszen azt azért tudni kell, és elmondom a kedves hallgatóknak, hogy van egy olyan úgynevezett kötelező periódus, ugye a pihenési periódus, hogy így fejezem ki magam, hogy mindenki megértse, ami azt jelenti, hogy ez körülbelül november végétől egész február 8-9-ig tart, amikor bármilyen körülmények jelennek meg, akár 20-30 fok, ugye a szőlő nem indul meg. De ugye ezután, mikor vége van ennek a kötelező pihenési periódusnak, ugye február első része után, hogyha az idő melegszik, ugye akkor bizony-bizony elindul a rügyfakadás, elindul a hajtásnövekedés. Hát ami ahhoz vezethet, mint ahogy a tavaly is vezetett, ugye beáll egy késői fagy, egy tavaszi késői fagy, vagy korai fagy, vagy és akkor elég komoly károkat is okozhat a szőlészetbe, de nem csak a szőlészetbe, így vannak a gyümölcsök. Egy az egyben, hogyha az idő kitart, akkor általában ugye ezt a metszést, utána pedig a szálveszők lekötözését körülbelül április közepére beszoktuk fejezni. Fontos az, hogy amikor a rügyfakadás már beindul, ez attól függ, hogy milyen régiókról, milyen borvidékeken, bélborvidéken vagyunk, mikor a rügyfakadásra indul, akkor jó, hogy a szálveszőlekötését, valamint a metszést befejezzük.